Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Köszöntöm a vonalban Árok Szállási Zoltánt, az Equilor vezető elemzőjét. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok én is!
Hogyan nyitott a budapesti értéktőzsde?
A budapesti értéktőzsde pluszban nyitott az első másodpercekben, aztán azóta már egy kis mínuszt látunk, de ennek mértéke nem magas. Jelenleg a Bux Index 66.265 ponton van, ez kisebb, mint 0,1%-os csökkenés, tehát eléggé mérsékelt elmozdulásról beszélünk. A forgalom egyelőre 334 millió forintot érte el, és a vezető részvényeink közül vegyes elmozdulásokat látunk. A MOL nem mozdult a tegnapi záróárfolyamához képest, ez 2918 forintot jelent. Az OTP-ben kismértékű csökkenés látszódik, 17.470 forinton áll a bankpapír, ez 0,3%-os csökkenés. A Richterben emelkedést látunk, 0,2%-os a plusz, ez 9.625 forintot jelent, míg a Magyar Telekomban 0,6%-os csökkenésen 843 forinton látjuk a részvényeket jelenleg.
Hol jár a forint a főbb devizákkal szemben?
A forint továbbra is 395 fölött jár az euróval szemben, egészen pontosan 395 forint 60 fillért kell adni a bankközi devizapiacon az eurónak egy egységért, míg az amerikai dollár szemben az árfolyam 364 forint 70 filléren áll jelenleg.
Köszönjük szépen! Árok Szállási Zoltánt, az Equilor vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 8 perc. A kormány idén 4,5, jövőre pedig 3,7%-os költségvetési hiánnyal számol. A deficit 2026-ban lesz a kabinet mostani várakozásai szerint 3% alatt. Erről is beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. A kormány eredetileg a tavaly elfogadott költségvetésben már idén 2,9%-os hiánnyal számolt. Minden további fontos információ kiderül Sipos Ildikó összefoglalójából.
A válságos időszak nehezén már túl van Magyarország, a 2023-as GDP adat azonban büszkeségre egyáltalán nem ad okot, mondta Varga Mihály.
Nyugodtan mondhatom, hogy a nehezén lassan túl vagyunk. A kormány intézkedései jelentősen hozzá tudták segíteni ahhoz a gazdaságot, hogy mind a külső finanszírozási képesség, fogyasztói árindex, reálbérek alakulása az kedvező irányba mozdult el. Hogyha GDP-t nézem meg, kétség kívül, hogy a tavalyi GDP-vel nehéz büszkélkedni, hiszen 0,8-0,8-as visszaesés zsugorodás volt jellemző.
A pénzügyminiszter hozzátette, Európa várhatóan még 2024-ben is lejtmenetben lesz, ami azért is kedvezőtlen, mert az exportunk kétharmada ide kötődik. Varga Mihály arra is kitért, hogy idén és a következő években mekkora költségvetési hiánnyal számol a kormány.
Olyan hiány mértékek alakultak ki, amelyek kétségkívül magasak, de egy olyan pályát határozott el a kormány, ami a következő 3-4 évben újra vissza fogja vinni 3% alá az államháztartás hiányát. Tehát a tavalyi számok még nincsenek meg, ezt a KSH később fogja közölni a GDP számot, de nagyjából 6,5-6,7 körül várható a államháztartás hiánya. Idén a kormány 4,5%-ot célzott meg, jövőre 3,7%, és 2026-ban tud 2,9%-ra, tehát 3% alá csökkenni ez a mutató.
A pénzügyminiszter fontosnak nevezte a 73%-os adósságráta csökkentését, hangsúlyozta, hogy a kamatkiadások jelentős terhet jelentenek. Varga Mihály azt is elmondta, hogy már 10.000 milliárd forint felett van az az összeg, amit a magyarok állampapírban tartanak, tavaly pedig a több mint 3.000 milliárd forintnyi kamatkiadásból 1.300 milliárd forint került a lakossághoz.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 11 perc. A két éve indult fordulat 2023-ban leginkább korrekciót hozott a lakáspiacon, ebből már most látszanak a kilábalás jelei. A szektor már 2024-ben is növekedési pályára léphet, azonban az általános piaci fellendülésre valószínűleg a következő évig várni kell. Fejtette ki az Inforádiónak az OTP ingatlanpont vezető elemzője, Valkó Dávid. A riporter Sipos Ildikó.
A tavaly éve kivárás éve volt a lakáspiacon, minden fő mutatóban visszaesést láttunk. Így például a forgalomban, bár még hivatalos számok nincsenek, mi nagyjából 25%-os visszaesést prognosztizálunk a tavalyi évre, így nagyjából olyan 105 ezer tranzakciót vizionálunk, hogy ennyi adásvétel történt 2023-ban. Az árszint az elég hektikusan változott negyedévről negyedévre. A legfrissebb adatok azok a tavalyi harmadik negyedévre vannak, és ez éves összevetésben nagyon minimális, 1,5%-os nominális áremelkedést mutat, ami azonban a magas infláció miatt reál árszinten, tehát még egyszer éves összehasonlításban 2022 harmadik negyedévéhez képest, tehát reál árszinten pedig 12%-os, noha negyedévről negyedévre lassulott, ami visszaesést láthatunk. Még további fontos mutatók is nagy visszaesés csökkenés mutattak éves alapon, mint például a lakásépítés, illetve az építési engedélyek száma. Az előbbi 9%-kal csökkent, az építési engedélyek pedig egyik évről a másikra 39%-kal estek vissza. 2000. év óta nem láttunk ilyen nagy arányú visszaesést egyik évről a másikra.
2024 hozhat-e fellendülést?
Mi azt várjuk, és az első szűk két hónap tapasztalatai azt mutatják, hogy igen, összességében növekedést várunk, noha látványos fellendülés az még várat magára. Eleve a fő makrogazdasági mutatók, vagy a keretrendszer a lakáspiacnak, azok jobbak lesznek, jobbra várhatóak, mint 2023, tehát csökken az infláció, csökken a kamatszint, ugye a kamatstopot is bevezettek tavaly év végén, várható újra reálbérnövekedés. Tehát mindezek, illetve a átfazonírozott sok támogatások, amik bár a szigorú előírások miatt kevesebb embert élnek el, de nagyobb hitel, jóval nagyobb hitelösszegeket jelentenek. Mindez így miatt azt várjuk, és mondom, az első két hónap tapasztalata azt is mutatja, hogy a forgalom az élénkülhet a tavalyi évhez képest, újra nőhet a befektetési célú vásárlók aránya is, és ahogy a lakáspiac ciklikusan működik, és az első mutatója mindig, ami megmozdul akár pozitív, akár negatív irányba, az a forgalom, majd idővel később lesz várható, akár csak 2025-ben, hogy az árszint is pozitív irányba forduljon. Itt értem ez alatt a reál árszintet. A nominális árszint az inkább stagnálni, enyhén növekedni fog idén, a reál árszinten pedig még további csökkenés várható természetesen, az infláció azért még nem csökkent olyan szintre, hogy ezt lenullázhassa. Tehát csökkenő ütemű visszaesés várható reál árszinten, és igen, majd 2025-ben láthatunk érezhetőbb változást, amikor akár már újra az építési engedélyek száma is növekedhet, tehát minden főmutató és a keretrendszer is egy pozitívabb képet mutathat majd.
A tavalyi visszaesés után idén tranzakciószámba mit várnak az OTP elemzői?
Növekedést várunk, ha nem olyan mértékű, mint a tavalyi csökkenés volt. Tehát nem fogjuk behozni ezt a tavalyi 25%-os visszaesést. Nagyjából olyan 120 ezres forgalmat várunk, ilyen 10-15%-os növekedéssel.
Valkó Dávidot, az OTP ingatlanpont vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli a portfólió szakértőinek közreműködésével. A következő percekben arról is lesz szó, hogy Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint a magyar gazdaság, ha minden jól megy, 2026-ban tart majd ott, ahol 2019-ben tartott. Emellett néhány perccel később foglalkozunk ismét az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Kilenc óra 17 perc. 2026-ig is eltarthat, amíg a magyar gazdaság visszajön a koronavírus világjárvány és az energiaárak berobbanása miatt kialakult válságból. Erről beszélt a nemzetgazdasági miniszter az Iparkamara gazdasági évnyitóján. Sipos Ildikó összefoglalója.
Új intézkedéscsomaggal készül a nemzetgazdasági minisztérium, jelentette be a tárca vezető.
A minisztérium a következő két hétben fog egy versenyképességi javaslatcsomagot letenni az asztalra.
Nagy Márton emlékeztetett, két nagy válságon vagyunk túl. Most az egyik legfontosabb feladat a lakosság és a vállalatok körében kialakult óvatossági motívum oldása. A miniszter úgy fogalmazott, a mostani két válság nagyon nehéz válság volt, 2019-ben még szépek voltak a gazdasági mutatóink, de több év kell ahhoz, hogy ide ismét eljussunk.
26-ba fogunk úgy visszaérni, hogy kivétel a jegybank irányadó kamat, nagyjából ott leszünk, mint 19-ben. Ez azt jelenti, hogy 7 év legalább, 7 év, 7-8 év, míg visszajövünk.
A tárcavezető azt is értékelte, hogy miként küzdött meg a magyar gazdaság ezzel a két válsággal.
A COVID idején mindkét gazdaságpolitikák, a monetáris politika és a fiskális politika is ösztönzőleg hatott. Addig az energiaválságban a fiskális politika ösztönzőleg hatott, a monetáris politika pedig restriktív volt. És úgy, hogy ösztönzőleg hatott, tehát látjuk a tavalyi hiányt, költségvetési hiány 6,5%, így sikerült elérni egy -0,8-as GDP-t. Nem tudtuk elkerülni a recessziót, de bele sem merek gondolni abba, hogyha tartjuk a hiányt, a 3,9-et, mi történt volna a növekedési számunkat.
Nagy Márton azt mondta, a 2024-es év legfontosabb gazdasági kihívásai a fogyasztás helyreállása, a belgazdaság újraindítása, a magas exportaktivitás fenntartása, a munkaerőpiaci aktivitás növelése és a hitelpiac helyreállítása. Utóbbi területen már érezhető a fordulat, fejtette ki.
A hitelpiac tavaly évben -19%-ot zuhant. 2023. decemberében viszont a hitelpiac decemberben évperév alapon már 20%-os növekedés mutat a szerződésekben, a lakosság nullánál és a vállalat +32%-on. Itt van egy nagyon erős fordulat.
Nagy Márton azt mondta, a fogyasztás helyreállásában is van már elmozdulás, a belgazdaság azonban nehezen tud talpra állni. Ebben szerepet játszik az export, különösképpen a jármű és akkumulátor export lassulása. Ehhez hozzájárul az is, hogy Németországban már nem támogatják az elektromos autók vásárlását, ezért is sürget ezen a téren összeurópai programot a magyar kormány, összegezte a nemzetgazdasági miniszter.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A kínai középosztály létszáma már meghaladja a 500 000-et, ez derül ki az állami lap, ez egyik állami lap vasárnapi cikkéből. Mindez jó hír a pekingi vezetésnek, amely a belső fogyasztás felpörgetésével akarja újraindítani a gazdaság motorját. Részletek Svetnik Endrétől.
Annak ellenére, hogy a külföldön felbukkanó kínai turisták úgy tudnak költeni a luxusra, mintha nem lenne holnap, a hatalmas országot, a mesés vagyonokat enyhén szólva nem idealizáló kommunista párt vezeti. A hivatalos ideológia nem a gazdagságot tekinti fő értéknek, legalábbis papíron nem. Viszont a mai Kína már nem az acélszürke zubbonyos, Mao öltönyös emberek országa, és még a pártvezetés is árgus szemekkel figyel egy mutatót, a gazdaság növekedését. A párthoz közel álló angol nyelvű gazdasági lap az Economic Daily címoldalán vasárnap megjelent cikk is erre utal. A South China Morning Post című hongkongi újság szerint a cikket a párt központi pénzügyi és gazdasági bizottsága tagja írta álnéven. Az írás lényege, az immár több mint 500 000-es középosztály vásárló ereje az urbanizációval és a technológiai fejlesztéssel együtt az, ami a jövőben Kína motorja lesz. Kommentátorok az írást AMA publikációk sorába helyezik, amelyekkel Kína meg akarja nyerni a pénzpiacok bizalmát, hogy nem hosszú távú jelenség az, hogy megakadt a gazdasági növekedése. A cikk még Walt Rostow amerikai közgazdász elméletére is utal, amely szerint Kína a tömegfogyasztás lépcsőfokán áll, és a kínai piac hatalmas fejlesztési potenciállal és globális vonzerővel bír. Legutóbb 2019-ben becsülték meg a kínai középosztály létszámát, akkor 400 milliós szám jött ki. A hétvégi írás, amely már 100 millióval több középosztálybelit említ, nem jelöl meg forrást, és azt sem magyarázza el, ki minősül Kínában középkeresetűnek. Mint mások mellett a South China Morning Post is megjegyzi, a kínai vezetés az 1,4 milliárdos lakosság vásárló erejére akarja építeni a gazdasági növekedést, amelyet a külső kereslet visszaesése és az ingatlanpiac válsága akasztott meg. A kormány februárban jelezte, hogy egy sor lépéssel akarja felpörgetni a hazai fogyasztást. Például lakásfelújításra, a háztartási gépek, a bútor és az autójuk lecserélésére fogják bátorítani a polgárokat. Sankhajban egy új kocsi vásárlásához már most $1500, új háztartási gépekhez pedig $100 megfelelő összeget adnak támogatásként. A hazai fogyasztás már tavaly is kiemelt tényező volt a gazdasági növekedésben. A növekmény 82%-át adta. Kínai közgazdászok attól tartanak, hogy lassulhat a növekedés üteme, és azt hangsúlyozzák, hogy azt évi 5% felett kell tartani. Ez alá csak azután eshet, amikor az ország már viszonylag gazdaggá válik, mondják. Addig pedig még mindig hosszú út áll előtte. Az egyfőre jutó jövedelem ugyanis az ennek megfelelő amerikai adat 17%-a.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A mezőgazdasági károk mérsékléséért a mezei pockok elleni védekezést mielőbb el kellene kezdeniük a gazdálkodóknak. Várkonyi Gyula mondja el a részleteket.
Az elmúlt években jelentős károkat okoztak a mezőgazdaságban az elszaporodott mezei pockok. A legfrissebb helyzetről Szűcs Csaba, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal növényvédelmi és borászati igazgatója tájékoztatta az Inforádió hallgatóit.
Már a tavalyi év közepén lehetett látni, hogy egy nagyobb létszámú mezei pockok állomány alakult ki, főleg az ország déli részén. Nyilván a mezei pockok felszaporodását nagyon sok tényező szabályozza, gondolok itt az adott tápnövényre, vannak természetes ellenségei, és az utóbbi időben elterjedt a forgatás nélküli talajművelés, ami szintén hatással lehet a mezei pockok állományra, és ne felejtkezzünk meg a globális fölmelegedésről, így tehát ezek a téli, hosszantartó fagyok azért elmaradnak az elmúlt telek folyamán, és nyilván ezek is azért hatással lehet a mezei pockok állományra.
A védekezést emiatt minél hamarabb el kell kezdeni.
Amikor elkezd az állomány felszaporodni, ilyenkor lehet és kell a kémiai növényvédőszerekhez nyúlni. Február 28-án módosítottuk a klorfacianon hatóanyagú szükséghelyzeti engedélyeket, és ezekben az engedély módosításokban már lehetővé tettük a teljes felületkezelést. Korábban járatkezelés volt engedélyezett, illetve nagyon fontos az, hogy megfelelő információval rendelkezzünk az adott károsító fertőzöttségéről, tehát hogy mekkora létszámban vannak jelen a terület, hisz így tudjuk esetleg célzottan elvégezni a védekezést, és nyilván nagyon fontos az, hogy egy adott táblán belül is lehetnek fertőzési gócok, nem muszáj a teljes területet lejárni, a kezelés előtt a járatokat be kell taposni, másnap vissza kell menni, és a kibontott járatok alapján lehet meghatározni a fertőzöttségnek a mértékét.
A mezei pockok elleni védekezésre engedélyezett készítmények listáját a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, a NÉBIH hivatalos oldalán lehet megtalálni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Itt van ismét a vonalban Árokszállási Zoltán, az Equilor vezető elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok ismét!
Reggel közzétette a KSH második beslését a gazdasági teljesítményről. Ez alapján Magyarország bruttó hazai terméke 2023 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint nem változott, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Hogyan értékelhető ez a mostani adatsor?
Ugye az adatsorral kapcsolatban fontos kiemelni, hogy ez már a második közzététel, az első közzététel már februárban megvolt, amiben újdonságot jelent ez, hogy egyrészt megerősítette az előzetes becslést, tehát nem jöttek új headline számok, másrészt megjelentek a részletek, tehát most már látjuk, hogy melyik ágazat hogyan járult hozzá a növekedéshez, és hát azért azt kell mondanom, hogy egy eléggé vegyes, nem túl biztató kép alakul ki a GDP-ben a negyedik negyedévben, hogyha megnézzük a részleteket. Az ipari teljesítmény eléggé gyengén alakult, például ugyancsak az építőipar is visszaesés mutatott negyedéves alapon. A szolgáltatások tudtak emelkedni, tehát a termelési oldalon ezt tudta húzni fölfelé a növekedést. És hát a mezőgazdaság, tehát ugye a 2022-es asszályos év után 2023-ban a mezőgazdaság fel tudott pattanni. Ha a mezőgazdaság ilyen jól nem teljesített volna, ahogy teljesített, akkor a GDP sokkal jobban esett volna vissza az éves átlagot tekintve, mint ahogy azt látjuk egyébként.
Mindketten említettük, hogy ez a második beslés, a végleges hivatalos adat változhat-e még érdemben?
Én azt gondolom, hogy nem. Itt ugye annyi becslés, illetve közzététel nincs, mint mondjuk az Egyesült Államokban, ahol több közzététel is van, mint Magyarországon. Itt utólag szoktak esetleg módosításokat, revíziókat alkalmazni. Én azt gondolom, hogy jelentős mértékben már nem fog változni a kép, amit a tavalyi évről tudunk a magyar gazdaságban. A kérdés az, hogy az idei évi növekedés milyen mértékű lehet. A mostani gazdasági adatok inkább azt támasztják alá, hogy a 3-4%-os növekedési beslések azok egyre optimistábbnak tűnnek, tehát kérdés, hogy el lehet-e ezt érni, hogyha a gazdaság nem tudott igazán beindulni 2023 utolsó negyedévében.
Hol jár most a forint a főbb devizákkal szemben?
A forint kismértékben gyengült a 20 perccel ezelőtti bejelentkezésemhez képest, jelenleg 1 euróért 395 forint, 95 forintot kell adni a bankközi devizapiacon. Egyébként igazából hír nélkül történik ez a gyengülés, nem arról van szó, hogy valami megjelent volna, és azért gyengül a forint. Az amerikai dollárra szemben 364 forint, 92 fillért kérnek ebben a pillanatban.
És az eddigi adatok szerint a budapesti értéktőzsdén sincsenek érdemi elmozdulások a nyitáshoz képest, csak minimális változások. Köszönöm szépen Árok Szálási Zoltánt, az Equilor vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a turizmusban, otthon az üzletben.
A műsort támogatta a PwC Magyarország.